Brázná Gostom Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, az Arena vendége. Egy elemzésükben olvastam, hogy ugyanazt nehéz megmondani, és erről beszéltünk is, hogy megvan-e az új elnök mögött a hatalomhoz szükséges pénzügyi csoportok támogatása, de azzal, hogy Fodor és Demszky mögé állt, ez a kérdés megoldódhat. Hogyan?
Pontosan nem. Idézni kellene az elemzés, hogy mi volt a pontos állítás etéren, mert természetesen a politikai elemző nem merészkedhet olyan terepre, hogy egy politikusnak, nem tudom én, pénzszerző, konkrétan pénzszerző képességet tud szerezni.
Nem volt ilyen, az volt, hogy ez a kérdés ezzel megoldódhat.
Igen, én azt gondolom, hogy ugye már beszéltünk az első fél időben arról, hogy párt és frakció jó eséllyel különválhat. Aki ismeri a magyar kampány és pártfinanszírozás rendszerét, az tudja, hogy aki a párt, az is nagyon komoly eszközöket kap. Tehát a pártfinanszírozás az alapvetően nem a frakciót illeti, a frakció is előnyökkel jár, ezt az MDF kapcsán tavasszal a hírkövetők hallhatták, hogy azért akart többek között az MDF mégiscsak frakciót, mert az több 10 millió forintos előnnyel és az MDF-nek dolgozók elhelyezésével járnak. Tehát a frakciónak vannak előnyei, de a pártfinanszírozás nagyobb része azt mégiscsak pártfinanszírozás, és ezért ez az összeg mindenképpen a Retkes Attila által vezetett pártot illetné. Van itt még egy köztes megoldás, ugye a politikai alapítványoknak a ezete, ami viszont a frakció alapítványnak tekinthető, a frakció vezetése dönt erről. Ezt legutóbb akkor láthattuk, amikor Gyurcsány Ferencet a szocialista frakció nevezte ki a Táncsics alapítvány élére. Ha az SZDSZ frakcióban nem sikerül Retkes Attilának a hatalomátvétel, akkor bizony Kóka János fog diszponálni a pártalapítvány pénze felett, és ha viszont az alakulna ki, hogy az SZDSZ frakció szétszakad, és esetleg megszűnik, az MDF sorsára jut, akkor ez a frakció alapítvány, nagyon leegyszerűsítve nevezzük így, ez a frakció alapítvány is elveszítheti a támogatását.
A kormány sorsát befolyásolhatja-e az SZDSZ belháborúja, vagy ez is majd akkor dől el, amikor Kóka János bizalmi szavazásra megy?
Nem, én azt gondolom, hogy a Bajnai Gordonnak nincsen aggódni valója, mert bármi is történik, a mandátumokról biztos, hogy Kóka János támogatói és maga Kóka János sem fog lemondani. Ismerve a parlamenti matematikát, 188 képviselője van a szocialista pártnak, és az abszolút többséghez 194 kell. Ha 6 képviselő az SZDSZ-ből vagy a SZDSZ romjaiból támogatja Bajnai Gordon, és ez a 6 képviselő minden további nélkül megvan, ugye már említettük, hogy a 12 pontot 4-en írták alá, és még ehhez hozzászámítható mindenképpen Pető Iván, Kunce Gábor vagy Kuka János, tehát ez a 6 képviselő könnyűszerrel megvan, akkor csupán az MSZP múlik az, hogy ha az MSZP egységesen támogatja Bajnai Gordont, akkor az ő számára szükséges kormány többség a költségvetés elfogadásához, egy bizalmi szavazás kivédéséhez mindenképpen megvan ebben a parlamenti ciklusban.
Akkor ez azt is jelenti, hogy nem kell Bajnai Gordonnak nagy krízisre számolni a költségvetés meg az adott törvények elfogadásakor?
Nem, én azt mondtam, ha a szocialista párt egységesen mögött áll.
Tehát azt még nem tudjuk, hát akkor a szocialisták kongresszuson elfogadta Bajnai Gordon feltételeit.
Ez így igaz, de a szocialista pártban is az utóbbi időben egyre többen voltak, akik egyéni utakat kerestek, emlékeztesek Varvasocki Tihamérre. Őket is természetesen köti a szocialista párt határozata, de én azt gondolom, hogy az izgalmasabb politikai küzdelem az MSZP frakción belül fog zajlani, hogy ott tényleg mindenki egytől egyik támogatja a kormányt. Az utóbbi időben, nem akarok félreértést kelteni, az utóbbi időben a szocialista párt mindig kiállt a kormány mögött. Legfeljebb olyan esetben voltak kiszavazások, amikor annak igazi tétje nem volt. Tehát a kormány akarata nem bukott meg azon, hogy a szocialista frakció kihátrált volna mögüle. Hagyományosan az egyeztetés, a nyomásgyakorlás még a szavazás előtt zajlik. Láttuk ezt a vagyonadó esetében. Én azt gondolom, hogy ezért a költségvetési tárgyalásnak is az a szakasza lesz fontos, amíg a mostani állítások szerint augusztus elején a kormány nyilvánosságra hozza a költségvetési tervét, hogy novemberben meg lehessen a költségvetési szavazást. Tehát most ez a nyár fontos lehet a nyomásgyakorlások szempontjából, de utána elég kicsi esélyét látom annak, hogy a szocialista frakción belül már a nyilvánosságban valaki szembeszálljon a vezetéssel. Ennek ellenére várjuk ki a végét, a mostani jelek arra utalnak, hogy egységes lesz a szocialista frakció, de azért azt is tudnunk kell, hogy a politikai ősz a listaállításról is szól, miniszterelnök keresésről.
A szocialista fővárosi listája megvan, nagyjából lehet sejteni, hogy ki hova kerül, voltak és emiatt.
A választási kultúrali... rendszerünk miatt nem a területi listák lesznek a szocialista párt szempontjából fontosak, hanem az országos lista. Ha most is egy 17%-os MSZP-ben gondolkodunk, akkor a legtöbb képviselő bizony az országos listáról fog töredék szavazatokkal kikerülni, és az országos listát még nem állította össze az MSZP. A területi listák már megvannak valóban.
40 helyért megy majd a harc?
Pontosan, a szocialista pártban. Jó eséllyel, ezt hallottuk már a kongresszuson, meg a körülöttet nyilatkozatokban, a költségvetés is szavazásig nem lesz lista állítás természetesen, de itt azért egy komoly alkú pozíció, illetve belső küzdelem nyomás gyakorlására lehet számítani. Azaz én azt gondolom, az SZDSZ miatt nem kell aggódni a Bajnai Gordonnak, esetleg az MSZP frakció miatt lehet aggódnia, de ott sem kell nagyon-nagyon.
Van valami a dolga a Fidesznek őszig, azon kívül, hogy figyeli némi elégedettséggel bizonyára az SZDSZ vergődését, és várja, hogy a kormány még lejjebb menjen?
Hát szerintem rengeteg dolga van a Fidesznek. Tehát csupán az a politikában sosem kifizetődő, hogyha nyugodtan várjuk, hogyha események zajlanak, mert akkor a meglepetésekre nem készül fel az ember. És azt gondolom, bár ez nehezen alátámasztható állítás, de az az 56%-os eredmény, amit elért az európai parlamenti választáson, a 80% protest szavazatból, kormány ellenes, kormánypártok ellenes szavazatból 56%-ot elhozott a Fidesz, ez szerintem egy egyszerű és megismételhetetlen arány. Egyrészt más lesz a parlamenti választásnak a logikája, üzenete, tétje, ezt már ezerszer megbeszéltük mi elemzők, másrészt egy demokratikus rendszerben, ahol szabadon lehet pártokat alapítani, szabadon lehet üzeneteket küldeni az éterbe, nagyon valószínűtlen szerintem, hogy egy 56%-os eredmény megismétlődjön a Fidesz esetében. Tehát a Fidesznek is igenis készülnie kell.
De minden azzal, hogy folyamatosan izgalomban tartja a tagságot, amit Orbán Viktor két napotta mond, hogy nincs lejátszva a meccs, ne tessék el.
Most az utóbbi üzenetek már arról szóltak, hogy el lehet menni nyaralni mégiscsak. Ugye korábban az előrehozott választásokra hivatkozva augusztusban senki nem menjen távol, ez volt a hivatalos üzenet, most meg már a szeptemberre készülünk, jegyében mégiscsak elmehettek a Fidesz képviselők szavazni, nyaralni, de a lényeg az szerintem, hogy itt alapvetően egy mentális átállásra kell törekedni a Fidesznek. Az utóbbi napokban sokszor elhangzott a Fidesz vezetői részéről, hogy egy centrista pozíció, centrista párt távált a Fidesz, aminek kettő kihívója van, kettő kicsi közép párt jobb oldalon és bal oldalon. Ezt a centrista pozíció egy egészen új helyzet, akár 98 óta egy új helyzet a Fidesz számára, amire mentálisan föl kell készülni. Persze senki nem tudja pontosan, hogy mit jelent ez a mentális felkészülés, de egészen mást, mint amikor a jobboldali szavazótábort akarta lefedni csupán a Fidesz. A középen álló párt, a politikai rendszer közepén elhelyezkedő kormányzásra készülő, vagy éppen kormányzó erő, az másfajta logikát, lépéseket kíván, mint egy a jobboldal lefedésére törekvő. Itt például Sárközitől lehet sokat tanulni, aki ugye amikor hatalomra került, csak hogy egy tipikus centrista eszközt említsek, akkor több baloldali politikust, közéleti személyiséget is meghívott a kormányába, Kushner külügyminiszter. Az itt nem lesz, csak mégis ez a centrista pozíciónak része, ezt el kell mondani. Tehát a centrista az párt az nem tud mereven elhatárolódni ezektől a többi politikai
tehát
erőtől.
Tehát azt mondta, hogy kétféle politikus nem lesz, ha ő alakít kormányt,
ez így igaz.
MSZ és meg Jobbikos.
Ez így igaz. Nem is akarok én tanácsokat adni, hogy milyen irányba kell menni, csak azt mondom, hogy Franciaországban például a centrista pozícióra törekedő UMP, ahol hasonlóan egy baloldal és egy szélső jobboldali párt helyezkedik el a két szélen, és középen áll az UMP a legerősebb pártként, ezt az európai parlamenti választási eredmény is megerősítette. Ott bizony előfordult az, hogy baloldali személyiségeket is helyzetbe hozott Sárközi. Kushner külügyminiszter az nem szocialista politikus volt, hanem egy baloldali értelmiségi. A szocialista párt egyik korábbi elnökéből, meg ugye IMF vezért csinálta a nemzeti érdekek képviselete mentén.
A Fundamentumok nevű 12 pontos elnöki programban egy újdonságot találtak, a szélsőjobbal szembeni stratégiai választ, ami az önálló kormányzást, a törekvést és az elhatárolódást jelenti, ahogy én lefordítottam magamnak. A Fidesz elhatárolódása az nem fogja a Jobbikot erősíteni?
jövő zenéje. Én azt gondolom, hogy ez egy szükséges lépés a Fidesz részéről. Tehát itt az előbbi gondolatomat szeretném, ha nem értené félre senki, tehát amikor a centrista pozícióból a francia példát hoztam, Sárközi soha nem kötne kompromisszumot a szélső jobbal, és soha nem hívna meg a kormányába, vagy bármilyen testületbe szélső jobboldali politikus, nem erre céloztam, hanem a nemzetet megtestesítő kormányerő által tett egy-egy gesztusra, ami igenis jellemezhet egy centrista erőt. De visszatérve a kérdésre, a Jobbiktól való elhatárolódás szükségszerű lépés, mert a magyar választási rendszerből adódik egy-két érdekesség. Kettőt emelnék ki. Az egyik az, hogy a magyar választópolgároknak 2010 tavaszán kettő szavazata lesz. Az egyiket listára adják le, a másikat egyéni képviselőjelöltre. Ugye feltételezhetünk némi racionalitást a választópolgároktól, azaz mérlegelni fogják, hogy kire éri megszavazni. Az egyéni képviselő esetében a relatív többség számít, ott egy kicsi közepes pártra nem érdemes szavazni, ha csak az ember nagyon el nem kötelezett ennek a pártnak, hiszen el fog az a szavazat veszni. Országos kompenzációs listán valamilyen hatása mégiscsak lesz, de látványosan az a képviselőjelölt nem fog bekerülni az országgyűlésbe, és ezért az elvesző szavazatnak tűnhet. De a listás szavazat esetében direktebb a megfeleltetés, ott az 5%-os küszöb elérése esetén, az elegendő listás szavazat esetén az általa preferált párt mindenképpen bekerült. Azaz elképzelhető egy olyan racionális választói magatartás, mondjuk radikális jobboldaliak részéről, hogy megosztják a szavazataikat a Fidesz és a Jobbik között. És ezért egy éles elhatárolódás, a szélső jobb oldaltól való szakítás, vízválasztó vonal húzása Fidesz és Jobbik között, az bizony ezeknek a radikális jobboldali szavazóknak is szólhat.
Magyarán azt üzeni Orbán Viktor, hogy hiába szavaztok a Jobbikra, úgyse lesznek benne a kormányomban.
Úgyse lesznek, úgyse fogják befolyásolni az én kormányomat, sőt felszólítalak titeket arra, hogy ne választatok a két párt közül, ne osszátok meg a szavazatokat, ne akarjátok, ne kössétek össze a fejetekben a két erőt, itt egy éles választóvonal van, az ember vagy fideszes, vagy jobbikos. Tehát ez lehet a fundamentumok és az azóta ismételt üzenetek mögött. De van azonban a magyar választási rendszernek egy másik érdekessége is, erre is térjünk ki, az egyéni képviselőjelöltek esetében, hogy az első három jut tovább a második fordulóba, és valószínűleg a 176 választókörzetből sok helyütt lesz második forduló. Ez a három, a dolgok jelenlegi állása szerint, ha az SDS nem táltosodik meg, vagy az SDS utódpártja, vagy esetleg az MDF, akkor a MSZP, a Fidesz és a Jobbik lehet. És ez egy nagyon érdekes helyzetet alakíthat ki, hiszen a Jobbik jó eséllyel nem fog visszalépni a Fidesz számára. Ezért a kérdés az, hogy 2010 tavaszán a második fordulóban az egyéni választókörzetekben mit csinál az MSZP? Esetleg a Fideszt fogja támogatni a szélső jobb oldallal szemben, ahogy ez egyébként 2002-ben Franciaországban előfordult, akkor Jospin kiesett ugye az elnök választás második fordulójából, és a baloldal az UMP-t támogatta a szélső jobb oldali Le Pennel szemben. Vagy egy háromosztatú versengés lesz a második fordulóban is, ami viszonylag ritka a magyar választás történetben. Tehát ott is egy nagyon érdekes helyzet alakulhat ki 2010 tavaszán, mit tesznek pontosan a pártok. Az MSZP részéről egyébként a racionális lépés, az erős szélső jobboldali retorika miatt az lenne, hogy visszalép és szavazataival támogatja a szélső jobboldal ellenes erőket.
És akkor azt fogja mondani az MSZP, hogy szavazzatok Kövér László pártjára, aki neveket akar, és azokat a neveket a mi sorainkban akarja, hogy ne a Jobbik.
Ez egy skizofrén helyzet, de ha az MSZP az utóbbi évben a szélső jobboldalt tartotta az egyik legnagyobb fenyegetésnek,
akkor
viszont, ha nem lép vissza a Kövér László pártja javára, akkor jó eséllyel, vagy esetleg az első jobboldalt segíti pozícióba azzal, mert akár előfordulhat az is, hogy ebben a relatív többségi versenyben megoszlik a szavazat a parlamenti pártok között, és a Jobbik a ravasz harmadikként besúran.
Elég, hogyha Orbán Viktor sokszor nyomatékkal mondja, hogy nem lesz sem MSZP, sem Jobbikos a kormányomban, amikor a szocialisták folyamatosan a Fideszre akarják tolni a Jobbikot? 106 helyen, vagy hány helyen működnek együtt az önkormányzatokban, címszóval?
Hát, hogy elég, azt majd utólag lehet megmondani. Pontosan én azt gondolom, hogy nagyon más eszköze nincsen a Fidesznek. És ha az ember elégszer mondja, akkor ez bizony olyan üzenetté válhat, ami eljut a legtöbb aktív választópolgár fejéig, és ez egy szempont lesz ott is, amivel számolni fognak a választópolgárok, akik meg akarják osztani a szavazatukat, mondjuk, majd 2010 tavaszán.
De ezek nem speciális választópolgárok? Szóval ezek radikális jobboldali választópolgárok, akik éppen most törték át azt a tabut, hogy nem érdemes kicsire szavazni, mert lám, a Jobbik egyáltalán nem lett kicsi.
Igen, ezek lehet, hogy evel az is járni fog, hogy bizonyos radikális jobboldali választópolgárok a Fidesz táborból kilépnek, azok, akik most még a Fidesz táboron belül vannak, vagy még éppen bent érzik magukat, és átállnak a Jobbik táborba. Tehát minden választóvonal azt jelenti bizony, hogy bizonyos választópolgárok átkerülnek a másik oldalra. Ez vele jár, de centrista erőként, ha sikerül ezt a centrista erő jelleget, imást megjeleníteni a Fidesznek, jó eséllyel a korábban említett 2,5 millió elvesző bizonytalan szavazó közül, aki a 2006 tavaszán a baloldalt támogatta, pótolni tudja az elvesző a radikális jobboldali szavazókat, és ezért én nem gondolom, hogy különösebben aggódni valója volna a Fidesznek, amiatt, hogyha néhány radikális jobboldali szavazóról lemond a határvonal meghúzása miatt.
Ennyi időben az általános választás előtt lehet jósolni egy mandátum arányra a parlamentben?
Egy nappal a választás előtt sem lehet jósolni.
De ez kétharmadra gyúr ez.
De a kétharmados problématikáról lehet mondani. Én azt gondolom, hogy nagyon alacsony az esélye annak, hogy kétharmados többsége legyen a Fidesznek. Már korábban említettem azt, hogy az 56% is nehezen ismételhető meg. De tény, ami tény, egy a Fidesz számára szerencsés elhelyezkedés esetén bizony bekövetkezhet ez a kétharmados többség, tehát ez teljes mértékben kizárni nem lehet. Függ a Fidesz akkori népszerűségétől, Orbán Viktor akkori népszerűségétől, a többi párt erejétől, attól, hogy az MSZP talpra tud-e állni június 7-e után, vagy egy lejtőn tovább csúszik lefelé, és így tovább, és így tovább. Tehát rengeteg dologtól függ. Én azt gondolom csupán, hogy nagyon alacsony az esélye ennek a kétharmadnak. A Nézőpont Intézet ugye az európai parlamenti választási eredményeket néhány módszertani, nem tudom, egyszerűsítéssel megpróbált abból megbecsülni, hogy néznek ki egy országgyűlés, hogyha azokat a szavazatokat egy országgyűlési választáson adták volna le, és akkor megvolt a kétharmada a Fidesznek. Csak mondom még egyszer, a június 7-i eredmény biztos, hogy egy-egyben nem fog megismétlődni 2010 áprilisában.
Jó egy politikai pártnak kétharmaddal győzelmet aratni?
Hát miért lenne rossz?
Túl nagy felelősség, válságban, minden az ő nyakukba szakad.
Ugyanakkor hatékony cselekvést tesz lehetővé a parlamentbe, bár itt is azért egy-két megszorítással élni kell. Én azt gondolom, hogy a kétharmados többség, ha mondjuk kétharmados többsége lenne a Fidesznek, nem működik olyan automatikusan, mint azt a politikai retorikában megfogalmazók mondani szokták. A Fideszen belül is lesznek lobbik, lesz egy KDNP, ami azért alapvetően vagy bizonyos kérdésekben máshogyan gondolkodik, mint a Fidesz. Mondjuk vegyük az egykulcsos adót, a Fidesznek meghatározó személyiségei egy kulcsos adópártiak, a KDNP meg egyenesen 5 kulcsos adót szeretne, ha csak ezt a konkrét példát vegyem. Vagy ott van egy önkormányzati lobby. Ugye ezt az MSZP kapcsán szokás elmondani, hogy az MSZP-ben az önkormányzati lobbinak mekkora ereje van, és hogyan fékezi a kormányzati döntéshozatat, de önkormányzati lobbia, önkormányzati képviselői lesznek a Fidesz frakciónak is, pláne egy kétharmados Fidesz frakciónak lennének mindenképpen nagy számban. És ezt megelőzni mondjuk lehetne, mert Portugáliában éppen most határozott a két nagy párt, hogy a listájukra nem kerülhet olyan föl, aki önkormányzati tisztséget is betölt, azaz el lehetne határolni ezt a két pozíciót előre, a Fidesz esetében is akár, de jó eséllyel a 2010-ben megalakuló országgyűlésben is bizony ott lesznek önkormányzati képviselők a Fidesz frakcióban is, és ők lehet, hogy az ellenzékben felsorakoztak a párt stratégiája mögött, de kormányon, amikor érdekérvényesítésről, pénzosztásról szól a politikai szólnak a politikai mindennapok, akkor azért önállósulhat a stratégiájuk.
Magyar Demokrata Fórum megugrották az európai parlamenti küszöböt, de nincsen frakciójuk. Kell-e velük a politikai erőviszonyokon számolni?
Hát leírni őket minden, semmiképpen sem szabad. Én azt gondolom, hogy jó esélye van az MDF-nek a dolgok jelenlegi állása szerint, hogy egy következő országgyűlésnek is része legyen. Jól láthatóan folytatják Bokros Lajos építgetését, tehát nem következett be az a senki által nem gondolt forgatókönyv, hogy az Európai Parlament beül Bokros Lajos, és onnantól kezdve két havonta európai politikai kérdésekben fog csak véleményt nyilvánítani. Mondom, ezt senki nem gondolta, és nem is következett be. Bokros Lajos továbbra is a húzó arca az MDF-nek. Közvéleménykutatások szerint egy népszerű politikusról van szó, népszerűbb ő, mint az MDF. Amikor a Nézőpont Intézet azt kérdezte meg, hogy kit támogatnának miniszterelnök jelöltként, vagy miniszterelnökként, kire szavaznának közvetlenül a választópolgárok, akkor 15%-ot ért el Bokros Lajos, azaz jóval többet, mint az MDF pártlista. És jó eséllyel ez a Bokros Lajos lesz a miniszterelnök jelöltje is a Demokrata Fórumnak. Tehát azt gondolom, hogy ez a szép lassan zajló építkezés, a baloldal romjain építkező MDF építkezése besegítheti őket bizony a következő országgyűlésbe is, és egészen jelentéktelen ebből a szempontból, hogy van-e a jelenlegi népszerűtlen országgyűlésben frakciója az MDF-nek vagy sem. Gondoljunk egy olyan állampolgárra, aki nem ismeri a politika részleteit, és azért a többség ilyen, annak az, hogy a országgyűlés folyosóján tart valaki sajtótájékoztatót, vagy az országgyűlésben szólal föl, azt hiszem édes mindegy. Tehát persze van a kettő között különbség, de üzeneteket frakció nélkül is el lehet juttatni a választópolgárokhoz, a tévénézőkhöz, a hírfogyasztókhoz.
Azt lehet valamilyen módon mérni, hogy például Bokros Lajos támogatottsága az neki, mint valamiféle exotikumnak szól, aki okos, értelmes, nagytudású, stb., de úgyse lesz belőle miniszterelnök, ezért akár támogathatom is, vagy valami racionális megfontolás alakul.
Én azt gondolom, hogy az MDF-re leadott szavazatok egy jelentős része is protest szavazat, ahogy ezt már mondtam korábban. Tehát itt nem gondolom, hogy a Bokros Lajos által képviselt nézetrendszer minden részletével való egyetértés és a Bokros Lajos támogatása volt a fő motiváció, hanem inkább a kormány elutasítása. Csak a kormány elutasítása egy olyan szempontból, hogy egy sokkal konzekvensebb reformpárti, ha tetszik neoliberális politikára volna szükség, piacpárti, versenypárti politikára volna szükség. Ezt az életérzést jelentette meg Bokros Lajos. De mondom még egyszer, itt szerintem a kormány kritika dominált, és nem a Bokros Lajos programjával való azonosulás. Nem bontakozott ki vita erről, de ha visszaemlékezünk Bokros Lajos jelölése után, azért volt kritika az ő programját illetően is. Gondolok itt arra, hogy a Magyar Posta hevesen tiltakozott az Élet és Irodalomban írt reformok kritikus tömege címmel írt Bokros cikk miatt, amiben a posta privatizációját kezdeményezte, vagy az egészségügyi hozzájárulás eltörlése kapcsán is volt egy szakmai vita, de alapvetően nem ez volt a lényeg. Az ő programjával senki nem foglalkozott, ő egy életérzés volt, egy konzekvens, erős kézzel végrehajtott, szigorúan piac és versenypárti politika megjelenítője, és mint ilyen a kormányt kritizálja, ami addigra, ha visszaemlékezünk, még 2009 tavaszára egy teljesen tanácstalan irányát vesztett testületnek tűnt.
Rezegostor Sámuel, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.